Nos hát szeretném valamelyes lezárni ezt a hetet, azt a sokféle szabadításról szóló esti szolgálatot, ami idáig volt. Ezeket én még elrakom, hogy ne zavarjon. És az a biztos, egy percet csöndesedjünk el, és kérjük Istennek az áldását most erre a 10-20 percre, amit még itt együtt fogunk tölteni ebben a teremben. Köszönjük Istenünk azt, hogy olyan sokféleképpen próbál szólítgatni bennünket. Én nagyon hálás vagyok, Uram, azért, hogy mind a négy bizonyságtevővel nagyon sokat beszélgethettem a héten. És köszönöm azt, hogy ő általuk is, a jelenet által is, most az igéd által, az énekek által is szólongatsz bennünket. Nagyon hálás vagyok, amit elvégeztél sokakban már ezen a héten, de nagyon kérlek, hogy fejezd be ezt a munkát azzal, hogy akikről mind a mai napig még visszapattant a te igéd, azokat ma este hadd találja el. Uram, én szeretném kérni azt, hogy a te szentségednek a szellemét árazd most kiránk. Valamilyen módon érzékeltesd velünk azt, hogy jelen vagy, hogy szeretsz bennünket, és hogy beszéded van velünk. Arra kérünk, hogy segíts most rád figyelni, és segíts, hogy meghalljuk végre a te hívó szavadat. Még sok minden történhet velünk ez alatt a másfél nap alatt, ami hátra van ebben a táborban. Ez az este is csak egy állomás azon az úton, amikor közeledünk hozzád. De hadd legyen egy olyan állomás, amikor egészen közel kerülhetünk te hozzád, és ahonnan majd picit másképpen tudunk tovább menni. Kérjük Istenünk azt, hogy szólíts bennünket most. Amen. Láttátok a gyermekeimet, és nagyon sokat utazok, ez az igazság, hogy nagyon sokat járom az országot, sőt, van egy gyülekezetünk az olasz határnál, Ausztriában is, oda is rendszeresen kell járnom. Hát elég sokszor van úgy, hogy Jonatán oda állít Noé elé, és megkérdezi tőle, hogy ez az apa már megint hova megy. És amikor elmegyek, akkor hát nem vagyok otthon, és eltelik valamennyi idő, hazajövök, és hát szerintem ismeritek ti is ezt, az én gyerekeim is úgy vannak, mint minden gyerek, meg mint én is voltam kicsi koromban, amikor az én szüleim megjöttek valahonnan, hogy jönnek elém, sokszor már ott a függő folyosón néznek, hogy mikor fog bejönni a kapuajba, és akkor ott elkezdenek vizsitozni a második emeleten az udvarba, és akkor sokszor jönnek és kérdezik azt, hogy apa, mit hoztál? Én meg általában elfelejtek nekik hozni valamit. Mert tehát ilyen, tudom, fújogjatok, fúj! Na, hát ez van. Na, hát van még mit nekem is javulnom ebben. És sokszor csak annyit tudok mondani, hogy hát tudjátok, a rossz apák szokták ezt mondani, hogy hát magamat. És hát, ha én nem is vagyok a legjobb apa, akkor legalább, hát nincsenek itt a gyerkőceim. Mondhatom azt, hogy ők nagyon jó gyerkőcök, mert úgy átölelgetnek, és úgy megpuszilgatnak. És hát, nekik mindig jó az, hogyha magamat hozom. És sokszor mi ugyanígy vagyunk Istennel. Azért akartam ezt elmondani, pedig Isten sem rossz apa. És sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk ébredést. Olyan, legalábbis vannak a teremben olyanok, akik szeretnének ébredést, még ha nem is mindenki. De vannak, akik nagyon vágynak arra, hogy Istenből többet kapjanak. Nagyon vágynak arra, hogy Istennek az áldásait megkapják. Vágynak arra, hogy Istennek a jelenlétéből részesüljenek, és szeretnénk jó tábort, szeretnénk igazán jó estéket, amit ti is élveztek, mi is élvezünk, jó dicsőítést. És sokszor jövünk az Isten tiszteletre, jövünk ide esténként, és kérdezzük Istentől, Urunk, mit hoztál nekünk? És annyira szeretnénk kapni az ajándékait, kapni valamit tőle. És tudjátok, Istennek azt hiszem, az a legtöbb, amit adhat, amikor azt mondja, hogy magamat. Csak sokszor nekünk is jobban kellenek a játékok, jobban kellenének az ajándékok, és sokszor úgy vagyunk, mint a kisgyerekek néha, amikor az apuka nem csak magát hozza, vagy hát amikor csak magát hozza, és nem az ajándékot, és akkor egy picit úgy, csak magadat hoztad, de kár, miért nem hoztál valami mást? Mert akkor, és megfigyeltem azt, hogy egyébként, hát persze ez nem tudatos, ez most jut eszembe, hogy így mondom nektek, hogy amikor én csak magamat hozom, akkor jó nekem, mert akkor a gyerekeim ölelgetnek, meg puszilgatnak, és el nem akarnak ereszteni. Bezzek, ha hozok nekik valamit. Kikapják a kezemből, és úgy a szobájukba befele. Én meg nézek utánuk. Most ott eszemben nem éri meg nekik hozni valamit, mert akkor azonnal... Na, nem éri meg hozni nekik valamit, mert azonnal lelépnek. Ha nem hozok nekik semmit, akkor nem lépnek le. És megint csak az jut eszembe, hogy megint csak így vagyunk sokszor Istennel. Jövünk az Isten szín elé, és ha ad nekünk valamit, ad egy jó alkalmat, ad egy jó dicsőítést, egy jó színdarabot, ami igazán jó és szép, egy jó dalt, akkor ennyi bőven elég, léphetünk le. És mehetünk már megkaptuk, amiért jöttünk. És én azt szeretném nektek elmondani, hogy vannak olyan alkalmak, és olyan jó lenne, hogyha ez a tábor egy ilyen alkalom lenne. Még ez a másfél nap, ami hátra van. Ez a mai este. Akár amikor ott majd meggyújtják azt a hatalmas nagy tüzet, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én nagyon szeretem nézni a tüzet. Úgy teljesen bele tudok feledkezni abba a nagy vörösségbe, és úgy kikapcsolok, elábrándozok, gondolkodok mindenféle dolgokon, eléggé ábrándozó típus vagyok. És nagyon szeretem a tábortüzekben ott az izzásnak a közepét nézegetni. És legyen egy ilyen este, amikor majd a tűznek az izzását nézegetitek, és egy picit úgy belefeledkeztek, és talán elkezdtek gondolkodni, elkezditek átgondolni, ha csak egy perc alatt is. Azért, amikor valaki bámulja a tűznek a közepét, akkor ilyenek szoktak eszébe jutni, hogy mi végre vagyok én itt, mi végre élek, mi van velem, hogy vagyok én egyáltalán. Na hát akkor gondoljatok egy pillanatra arra, hogy Isten most nem ajándékot szeretne adni nektek, hanem önmagát. És ez sokkal-sokkal több, mint egy-egy áldás, egy-egy jó alkalom, egy-egy jó prédikáció, egy-egy jól sikerült este. Olyan jó lenne, amikor nem kapnánk ki a kezéből az ajándékot, és szaladnánk nagy boldogan, mint a gyerekek, amikor örülnek a kis katonáknak, meg az autóknak, meg én nem tudom, mit csinálnak, hogy jaj, de jó, és akkor a kucit meg rögtön ott hagyták a folyosón, hanem ott maradni, és bocsássadom, mert ilyen egyszerűen mondom, ölelgetni, meg puszilgatni az Istent. Valahogy valami egészen intim kapcsolatba kerülni vele. Sokszor nekünk is jobban kellenek az ajándékok, mint az ajándékozó. Sokszor kell valami tőle, mint ő maga. És tudjátok, Isten kérdezi azt, hogy kinek kell egy jó szolgálat, kinek kell egy kegyelmi ajándék, kinek kell egy nagy áldás, jelentkezünk, nekem kell. És Isten most szeretné azt kérdezni ma este, és azt hiszem, hogy nem lesz most semmiféle nagy előrehívás, meg kihívás, meg oldalra hívás, meg hátra hívás, semmi ilyesmi. Vigyetek ezt a kérdést magatokkal. Isten azt szeretném kérdezni, hogy én kinek kellek? Én kinek kellek? Kellek-e itt valakinek? Isten nagyon ritkán tud hozzánk közel jönni. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert nagyon szeret, és nagyon kegyelmes, és irgalmas szíve van. Mi szeretnénk azt, hogy oda jöjjön hozzánk egészen közel, és így szoktunk imádkozni. Isten tiszteletek előtt, dicsőítések közben, megkísérti az embert, mert hallottunk sok ilyet, és akkor elkezdünk imádkozni, kitárjuk a kezünket, vagy nem tárjuk ki, mert esetleg szégyeljük, és akkor magunkban imádkozunk, miközben tart a dicsőítés, hogy Uram, jöjj egészen közel hozzám. Látogass meg engem, és sokszor Isten azt gondolom, ott ahol van, mosolyog magában, és azt gondolja, hogy hát jó ég gyermekeim, azt se tudjátok, miért imádkoztok. Mi lenne veletek, ha én tényleg közel mennék hozzátok? És azt gondolom, hogy Isten néha azért nem jön közel hozzánk, mert túlságosan szeret bennünket. Mert hogyha Isten közel jönne, akkor meg kellene halni. Tudjátok, ezzel kezdtem a hetet, remélem még emlékeztek rá, és ezzel fejezem be. Nagyjából ugyanazt fogom most nektek elmondani, mint a legelső este. Csak kicsit másképpen, meg kicsit mást is hozzáteszek. Amikor Isten közel jön valakihez, akkor nem lehet talpon maradni, nem lehet ülve maradni. Nem lehet ugyanúgy lenni, mint ahogy addig, amíg nem volt közel hozzám az Isten. Addig, amíg az ajándékait fogadom el, addig maradhatok olyan, amilyen voltam. De amikor ő jön közel hozzám, akkor a Bibliában, emlékezzetek, amit mondtam az első estén, amikor az Isten jelenléte, az Isten dicsősége közel jön az emberhez, akkor meg kell halni, mert az ő közelségét, az ő dicsőségét élve nem lehet átélni. Mózes második könyvéből olvastam nektek a 33. részben, a hét első estéjén. Amikor Mózes kéri Istentől, hogy gyere közel hozzám, mert én akarok veled találkozni. Akarom látni a dicsőségedet, és Isten azt mondta, hogy nem megyek, mert velem nem találkozhat senki, aki még él. És az új szövetségben ennek a halálnak a képe, a halálnak az új szövetségi megfelelője, a megtérés. És Isten azt mondja, hogy amikor te imádkozol, hogy gyere közel hozzám, Isten, mert végre te kell lesz, nem csak az ajándékaid, nem csak a, úgy szokták ezt mondani, karizmatikusok, és van benne valami szép, nekem tetszik ez a kifejezés, van benne egy szépség, hogy Isten, nem csak a kezedet akarom már végre fogni, nem csak a kezedet akarom, hanem az arcodat keresem. Nem a munkát kell nekem, amit teszel az életemben, nem az áldásaid, a tetteid, a szabadításod kell nekem. Mert már ezeket megkaptam, de nekem most már te kell lesz. Akkor Isten azt mondja, hogy csak jövök szívesen. Isten ezt mondja. Nincsen nagyobb vágyam, mint közel menni hozzád, de akkor meg kell halnod. Mert velem nem találkozhat senki élve. Az új szövetségben azt mondja neked, meg kell térned. Valaminek meg kell változni az életedben. Aztán emlékezzetek, mi volt a másik ige, amit pénteken este mondtam nektek, vagy hát csak idéztem nektek, akkor nem is olvastam föl egészen pontosan a Bibliából. De most megteszem ezt nektek. A másik ige, amivel kezdtük ezt a hetet, a római levélnek a 12. részében volt. Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, amely kedves az Istennek. És ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, és ami neki tetsző és tökéletes. Azt mondja az Isten, hogy ha közel jövök hozzá, te leszel az áldozat az oltárom. Én közel jövök hozzá, de tudd azt, hogy akkor a te tested, a te életed lesz az az élő áldozat. Emlékeztek, ezzel kezdtük a hét elején. Hogy élő halottakra kell nekünk lennünk. Az Isten csak akkor tud közel jönni hozzánk. Az ajándékait adja anélkül is. Mert szeret bennünket, és mert ajándékozó Isten. De közel nem jön. Tudjátok, mi olyan sokszor vágyunk a tűzre, és hát bocsánat, na, nem akarok nagy szavakat mondani, meg általánosítani, nem általánosítok. Tehát vannak a teremben, akik vágynak a tűzre, vannak olyanok, akik nem vágynak a tűzre, ez az igazság. Még nem vágynak rá, remélem egyszer majd bennük is felébred a szomjúság. De tudom, hogy vannak itt sokan olyanok, akikben óriási nagy vágy van, akik vágyják az Istennek a tüzét az életükben, vágyják az ébredésnek a tüzét az életükben, és emlékezzetek Illésre, Hogy meg kellett rakni ezt az oltárt, hogy lesújtson rá az Istennek a tüze. Ennek az új szövetségi oltárnak is kell az áldozat. Különben nem fog meggyulladni a tűz. A tűz az mindig akkor gyullad meg, amikor van áldozat. Istennek a tüze. Istennek a tüze legalábbis soha nem száll le üres oltárra. Soha. Ha a te életedben az oltár még üres, nem jön az Isten tüze. Van egy nagyon kedvenc idézetem időről időre elém kerül, és nagyon szeretem, magát az embert is szeretem nagyon, aki mondta ezt, John Wesley volt, és azt hiszem, hogy az ő életében aztán lobogott a tűz rendesen, és hát emlékszem, amikor megtértem, akkor jegyzeteltem ki a naplóját, és írtam föl magamnak a saját naplomban, hogy miket kell megvalósítanom, amit ez a Wesley is megvalósított az életében, mert akartam azt a tüzet nagyon. Tudjátok, azt mondta Wesley, azt mondogatta, hogy amikor kérdezgették, hogy az ébredés, meg az ő életének a tüze hogy van, meg honnan van, mindig azt mondogatta, hogy én lángra lobbanok, az emberek meg eljönnek, és megnézik, hogy hogyan égek. Ezt jelenti az, amikor ezt a Róma 12:1-2-t valaki elkezdi élni. Oda teszem az életemet az oltára, én lágra lobbanok, elégek, a többiek megnézik. És hogyha látnak ilyen embereket, akik elégnek, akkor valami olyan döbbenetes dolog történik, amire épeszű ember nem gondolna. Azt mondják, hogy ide az olajat, meg a gyufát, és már gyújtom magamat is. Mert hogyha valaki úgy ég, ahogyan Wesley égett, hogyha valaki úgy ég, ahogyan itt a római levélben Pál apostol írja, hogy élő és szent áldozat az Istennek az oltárán, akkor még a végén megjön a kedvünk, hogy ugyanazt csináljuk. Vannak olyan oltárok, amikre érdemes fölmászni. És vannak olyan tüzek, amelyekben érdemes égni. Nem kiégni, hanem lángolni, lobogni. Vannak ilyenek. Ma olvastam egy nagyon döbbenetes dolgot. Olvasgatok egy könyvet, abba volt leírva, hogy Kínában, megint Kína. Mindig ezek a kínai keresztények. Az egyik nagy vágyam, ilyen új keletű vágyam, néhány hónapja vettem ezt a fejembe, hogy megtanulok motorozni, és motorral körbejárom Kínát, és meglátogatom a kínai keresztényeket. Ez egy nagy vágyam, és általában elég fanatikus vagyok, hogy a vágyaimat meg is valósítsam. Na, megint olvastam egy ilyen kínai sztorit ma reggel. Képzeljétek el, Kínában, hát ez kicsit gusztustalan lesz, de na, bocsássátok meg. Szóval Kínában az egyik házi csoportnak a vezető, vagy a házi csoportot elkapták a kommunistáknak valami szélsőséges bandája. Ilyen karhatalmista szervezet. És hát az Isten tiszteleten résztvevő összes embert kiterelték, ez egy faluban volt, kiterelték a falunak a közepére. Fegyverrel kényszerítették a gyülekezetnek az összes tagját, hogy vizelje tele ott a lóitató vájút. Mindenkinek oda kellett vizelnie. És utána belefojtották a lelkipásztort. És a következő napon kétszer annyian voltak azon az Isten tiszteleten. Így terjed a kínai egyházban Isten igéje. Vannak olyan oltárok, amikre 2006-ban is fölmásznak még emberek. Még akkor is, hogyha ez ennyire durva. De ezt emberekkel, húsvér emberekkel, keresztény emberekkel csinálják meg manapság. És vannak olyan oltárok, amikre még ennek ellenére is fölmásznak emberek. És azt mondják, hogy ha ezt csinálták vele, akkor holnap megyek és beállok a helyébe. Ha egyet eltaposnak közülük, egyet elhallgattatnak közülük, vagy egy kiesik a gyengesége miatt, vagy bármi miatt, én leszek a helyébe a következő. Így terjed az evangélium. Ezt csinálták az apostolok. Talán még ilyen ebbeket is. És vannak ilyen őrült emberek, ilyen fanatikus, nem normális, agyalágyult emberek, akik még ezek után is elmennek Isten tiszteletre. És azt mondják, hogy holnap ne nem csinálják, kit érdekel. Dicsőség Istennek. Vannak ilyen tüzek, amikben így érdemes elégni. Mert tudjátok, annak, hogy a tűz leszálljon az embernek az életébe, annak mindig lesz ára. és hogy leszáll-e a tűz, hogy égni fog-e az életed, hogy jönni fog majd az a bizonyos ébredés, vagy maga az ébredést keltő Isten közel jön-e, ennyi fog múlni, megfizeted-e az árát. Sokat beszélgettünk már erről, hogy tőlünk nem várják ezt, velünk itt nem, szerintem itt Romániában se csinálnák meg ezt senkivel. Már Magyarországon nálunk még úgyse, Tünde elmondta Amerikában még úgyse. Mi ennek nem érezzük a súlyát, de meg kell fizetni az árát. És lehet, hogy, és tudjátok, ez a furcsa dolog, lehet, hogy ez a lelki pásztor könnyebb szívvel vállalta ezt a nagyon-nagyon csúnya halált. És könnyebb szívvel, és könnyebben, és gyorsabban, és felszabadultabban tette meg azt a néhány lépést, ami addig a itató vájúig vezetett, mint ahogyan néhányan közülünk megtennék azt a néhány lépést, ami elvezet egy-egy emberig, egy lelkipásztorig, vagy egy vezetőig, hogy imádkozzon érte. Nekünk ezt a néhány lépést ezen a héten oldalra, legalábbis sokaknak ezerszer nehezebb volt megtenni, mint annak az embernek azt a néhány lépést abba a gyalázatos halálba. És ő megtette. És közülünk sokan megtették ezt a néhány lépést is, csak sokan nem. Szóval, na hát, Pál apostol arról beszél, és ez a meghalás, hogy Isten közel jöjjön hozzánk. Olvasnék nektek egy igét az első Korintusi levélből is. Mert beszél ilyesmiről Pál apostol. Azt mondja, hogy az 2. Korintus 4-ben Jézus halálát mindenkor a testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen a halandó testünkben. Látjátok, megint csak, ugyanez a Pál apostol írta a másik levelében ezt a élő áldozatos dolgot, megint csak arról beszél, hogy Isten csak az élő halottakhoz jön közel. Azokhoz, akik naponként vállalják a halált Krisztusért, akik naponként úgy élnek, hogy a halálba adják az életüket Jézusért, azokhoz jön az élő Isten is. Azok nem csak a kezét látják, nem csak az ajándékait kapják meg, hanem őt magát. És egyetlen igéről szeretnék nektek beszélni most még egy, nem tudom, 10 percet. Remélem ezt még kibírjátok figyelemmel megébren. Ha választani kellene egy jó példaképet a Bibliából, egy olyan igazán reális embert, aki olyan volt, mint mi, mondjuk nem az Úr Jézus, hanem egy húsvér embert, akit érdemes lenne követni, mert Isten szerint való férfi volt, akkor válasszuk Dávidot. És szeretnék Dávid életéből nektek felolvasni egy részletet, Krónikák első könyvéből. Hogyha van nálatok Biblia, érdemes ezt kikeresni. Csak azért, hogy megjegyezzétek, úgy vizuális típusú embereknek jó, hogyha kinyitják a Bibliát, és megnézik, hogy merre felé van az 1 Krónikák 13. 13. meg a 15. rész szeretném nektek elolvasni. Mind a két rész, hát majdnem végig olvasom nektek ezt a két részt. Nagyon-nagyon tanulságos, és egy picit érthetetlen a sztori. Azért is jó most, hogy ezt elővesszük ezen az estén. Legalább helyére kerül egy olyan bibliai történet, ami lehet, hogy nem mindenkinek van még a helyén. Tehát a 13. részt elkezdem nektek olvasni. Tehát 1 Krónikák 13. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Ebben az időszakban, amikor ez a történet megirattatott, ebben az időszakban a frigyláda, Istennek ez a ládája volt az, amelyik az Isten jelenlétét jelképezte, és az Isten jelenlétét, az ő dicsőségét jelenvalóvá tette Izrael számára. És azt mondja itt Dávid, hogy hát Saulnak az idejében Isten jelenlétével és Isten dicsőségével nem törődtünk. Itt az idő, hogy törődjünk végre vele. Nos, ez az első lépés, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy a mi apukánk a keblére öleljen bennünket. És ne egy játékot nyomjon a kezünkbe. Ez az első dolog, mert olyan sok ideig, olyan hosszú ideig, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy egyetértetek ezzel, vagy így gondoljátok ezt is, de olyan hosszú ideje már az Isten jelenlétével, ő vele nem törődtünk. Megszoktuk, hogy kapjunk tőle valamit, és örültünk, ha kapunk tőle valamit, egy ideig eljátszottunk vele, elvoltunk vele. De valahogy a jelenlétével, a dicsőségével elfeledkeztünk törődni. És itt az idő most arra, hogy úgy, mint Dávidnak eszünkbe jusson nekünk is, hoppá, hát a leglényegesebb dolog, az a háttérbe szorult. Szedjük már elő. Keressük meg azt a ládát, az ő jelenlétének a ládáját, az ő dicsőségének a ládáját. Menjünk el érte végre. Itt az idő, szedjük össze magunkat, keressük meg végre az Istennek a jelenlétét, az Istennek a dicsőségét. Mert nekünk kell az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy idáig jó volt nélküle. Saul idejében jó volt nélküle. De most már nem jó nélküle. Most már vágy van a szívemben, éhség van, szomjúság van a szívemben, ő iránta. Most már nem jó nélküle. Most már változtatni akarok az életemben. Most már több kell nekem. Most már kell nekem az a fignáda. Most már kell nekem az Istennek a dicsőség, az ő jelenléte. És most már, ha kell, elmegyek érte a világ végére is. Ott, ahol megtalálom. Tudjátok, van egy nagyon döbbenetes mellékzöngéje ennek az igeversnek itt, meg ennek a történetnek. Az, hogy van egy mózesi sátor. Van egy szent sátor. Van benne egy szentély. Sőt, van benne egy szentek szentje. Csak tudjátok, mi a nagy gáz? Hogy a figyláda nincs benne. Ez a nagy gáz. Hogy üres a szentek szentje. El kell menni érte. Saul idejében már azt se tudják, hol van, nem törődnek vele. Dávidnak jut eszébe, hoppá, üres a lényeg, üres a szentélyünk, üres az Isten tiszteletünk, üres a sátor. Hiányzik belőle az, aki miatt épült. És sokszor ugyanilyen az életünk, hogy van az életünkben egy kárpit, és a kárpit előtti részt azt mutogatjuk, van sátrunk, van Isten tiszteleti helyünk, van liturgiánk, van egy csomó dolgunk, csak éppen a lényeg hiányzik belőlünk, az Isten, aki az egésznek értelmet adna. És eljött az az idő Dávid életében, amikor azt mondta, hogy elég volt már ebből. El kell menjünk a figyládáért, és vissza kell végrehoznunk, mert nélküle már nincs értelme az Isten tiszteletünk, meg nélküle már nem érdemes folytatni ezt. Nem bóckodunk mi. Nekünk kell az Istennek a jelenléte, és elindulnak. Na és folytatódik ez a történet. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid az egész Izraelt, az egyiptomi Sihortól egészen a Hamádba vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját Kirját Jearimból, ugyanis ott volt. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt, Balába, azaz a Júdában lévő Kirját Jearimba, hogy elhozzák onnan a kérubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét a segítségül hívják. És Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából, és Uzzá meg Achjó irányította a szekeret. Dávid pedig, és egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt teljes erővel énekelve citerák, lantok, dobok, cintányérok és hasonlók kíséretében. És itt van egy kicsit érthetetlen része ebben a történetben. Amikor Kiddán szérjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök, és ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta a kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig. Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ezt gondolta, hogyan merjem én magammal vinni az Isten ládáját?
Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Obéd-Édom házába. 3 hónapig volt ott az Isten ládája, Obéd-Édom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Obéd-Édom házát, népét és mindenét. Kicsit furcsa ez a történet. Dávidnak nagy végre eszébe jut az, hogy hoppá, értelmetlen az Isten tisztelet, értelmetlen az életünk, mert nincs itt az Istennek a jelenléte, elő kéne már végre bányászni, és tegyük az életünknek a középpontjába. Mindenki lelkesedik. Amen, halleluja, irány. Ez a Kirjat akármicsoda város, és akkor vegyük elő azt a ládát. Elindulnak, megtalálják a ládát, felpakolják egy vadi új szekérre, nyomják a dicsőítést, meg a szemtáncot, meg a, én nem tudom micsodát ott a szekér körül, és megy a hallelujázás, meg az ámenezés, meg minden ilyesmi, és mindenki azt hiszi, hogy minden oké, minden rendben van. Végre sinem vagyunk, most már rendben jön a hit életünk, rendben jön a gyülekezetünk élete, beköszönt az ébredés Jeruzsálembe, most már úton vagyunk, már félúton vagyunk, és akkor megbiccen a szekér, megbillen rajta a láda, és ugye mit csinál minden épeszű ember ilyenkor? Mikor egy szekére megbillen a rakomány? Hát minden épeszű ember oda megy, és megfogja, hogy ne essen le. És ez az épeszű ember Uzzá volt, és megfogja, hogy ne essen le ez a láda, és meghal. Teljesen érthetetlen a sztori. Miért hal meg? Hát segíteni akart, hát nem akarta, hogy leessen a szekérről az a láda. Hát most mi ez az egész? Dávid ott áll, ugye azt írja az ige, hogy megdöbbent, hát szerintem úgy sóbálványjá mered, mint Lótnak a felesége, és áll és nézi, és nem érti az egészet. Hát most mi van? Hát én jót akartam. Hát én mentem az Úrnak a jelenlétéért, viszem hazafelé, hogy ébredés legyen. Hát most mi a baj? Hát még ez a szerencsétlen Uzzáig csak segíteni akart az Istennek, hogy nehogy baja legyen annak a ládának. Most még kellett neki meghalnia? És úgy megijedt az Istentől, ezt olvastuk itt az igében. Dávid, bocsánat, úgy betojt, hogy gyorsan lepasszolta az Isten jelenlétét. Nem is kell. Gyorsan lepasszolta az Isten jelenlétét. Ugye idáig azért lelkesett, vigyük haza. Hirtelen találkozott az Istennek a jelenlétével, valami nem úgy sült el, ahogy gondoltam, akkor gyorsan nem kell köszönöm, nem kell az Isten jelenléte, jó az nekem bizonyos távolságra a lakásomtól, meg jó messzire. Gyorsan lepasszolta valami szerencsétlen embernek, hogy majd ő őrizgesse a házába, ő meg lelépett. Mert az Isten jelenlétében olyan dolog történt, amire ő nem számított. És aminek nem tudta a magyarázatát, ráadásul valaki belehalt. És akkor ez a félelmetes láda, amitől Dávid megijedt, és amikor hazaszaladt, ez a félelmetes láda ott maradt ennek az Obéd-Edomnak a házába, majd csak kibírom mondani. És utána elkezdte ezt az embert megáldani, a házát megáldani, a családját megáldani, az életét megáldani, és gondolom eljutott ez a hír egy idő után Dávidhoz, na, akkor meg még jobban vakarta a fejét. Hát most már egy kukot nem értett. Hát az előbb megöli az emberét. Aztán most meg lepasszolja ezt a félelmetes ládát, akkor meg ott minden áldás van. Hát na most akkor meg mi van? Ez most már totál káosz. Gondolom Dávid elment inkább csatázni a filiszteusokkal, ugyanis ha tovább olvassátok a részt, akkor itt most egy darabig nem törődik ezzel a ládával. Szerintem megpróbálja kiverni a fejéből, hogy majd csak valami lesz, hogyha az idő majd begyógyítja ezeket a sebeket. És 14. részben egy szó nincs az egész ládáról, ládaügyről, meg jelenlétügyről, minden el van felejtve. Teltelik egy kis idő, Dávid kétszer elmegy háborúzni, és utána a 15. részben folytatódik ez a történet. És tudjátok, néhány érdekes dolgot lehet megtanulni, amire Dávidnak is rá kell jönnie. És ezért olvastam ezt az igét, hogy nekünk is rá kell jönnünk ugyanerre a dologra. Dávid házakat épített magának a városában, helyet jelölt ki az Isten ládájának, és sátort vont föléje. És akkor ezt mondta Dávid, nem szabad másnak hordozni az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák, és állandóan gondozzák az Úr ládáját. Vagyis eszébe jutott valami Dávidnak. Hát, hogy nem akárkinek van arra joga, hogy a ládát az egyáltalán megközelítse. Van annak egy rendje. Aztán összegyűjtötte Dávid Jeruzsálemben egész Izraelt, hogy az Úr ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt a számára. Összegyűjtötte Dávid Áron fiait és a lévitákat is. Aztán itt van egy felsorolás, hogy ki mindenki gyűjtött össze, ezt nem olvasom föl nektek. És ezt mondta nekik, 12. verstől folytatom, ti vagytok a léviták családfői, szenteljétek meg magatokat atyátok fiaival együtt, és vigyétek föl Izrael Istenének az Úrnak a ládáját arra a helyre, amiért kijelöltem a számára. Mivel az előző alkalommal nem voltatok jelen, ránk tört Istenünk az Úr, mert nem a megfelelő módon törekedtünk bánni vele. Megszentelték azokkal azért magukat a papok és a léviták, hogy fölvigyék Izrael Istenének az Úrnak a ládáját, és a léviták rudakkal a vállukra vették az Isten ládáját, ahogyan Mózes parancsolta nekik az Úr beszéde szerint. Hát hoppá, kiderült néhány dolog. Kiderült az, hogy nem Uzzának kellett volna cipelni azt a ládát, hanem a lévitáknak kellett volna cipelni, mert ő nekik mondta ezt Isten. Kiderült az, hogy az első körben elfelejtették megszentelni magukat. Rájött közben Dávid, hogy hát anélkül, hogy én megszentelném saját magamat, az Isten jelenlétének a ládájához sok esélyem nincsen, hogy közel menjek. Gyorsan meg kell szentelni magunkat, ezt is elfelejtettük az első körben. Aztán azt mondja, hogy nem a megfelelő módon próbáltunk mit törekedni hozzá. Rádobtuk egy szekérre, cipelje más a ládának a súlyát. Pedig azokon voltak ilyen karikák, Dávid gondolom rájött, nézegette a ládát, és rájött arra, hogy hát az a karika bizonyára azért van Mózesnél, ott le van írva, hogy rudakat dugjanak beléje, és a léviták a saját vállukon cipeljék azt a ládát, nem egy ökrös szekéren, hanem a saját vállukon. Elkezdett rájönni Dávid arra, hogy ész nélkül próbálta azt a ládát cipelni oda, ahova éppen ő gondolta. Ész nélkül, eszetlenül, ahogy esik úgy pufan, kell nekem az Istennek a jelenléte. Nem olvasom el a Bibliát, hogy mit mondotta Mózesnek az Isten, hogy hogyan lehet hozzá közeledni. Nem szentelem meg magam, nem törődök azzal, hogy ki hogyan megy oda. Csináljuk! És tudjátok, az első körben ment a táncikálás a láda körül. Szentség nélkül, ige nélkül, az Isten rendelése nélkül. A táncikálás az ment. Csak belehalt valaki. És egy kudarc lett az első missziós út. Ugye Pál apostolnak van három missziós útja, Dávidnak itt van kettő. Az első kudarc. A táncikálással nem volt probléma. Meg az énekléssel, meg az ámenezéssel nem volt probléma. Egész Izraelbe gerjedt ott az Úr ládája körül. Csak nem szentelték meg magukat, nem ők hordták a terhét, és nem az Istennek megfelelő módon közeledtek az Istenhez. És elég volt egyetlen pici bucka, és belehalt egy ember. És ilyen buckák azok lesznek rengeteg az életünkben. De ha mi szentség nélkül, ész nélkül, ige nélkül, az ő rendtartása nélkül, ahogyan itt olvastuk az igében, nem a neki megfelelő módon próbáljuk mi az Isten jelenlétét megkapni, elég lesz egy pici bucka, és már is padlót fogunk jó esetben. Szépen beletörik a bicskánk, vagy belehal a hitünk, vagy belehal valami az életünkben, belehal egy kapcsolatunk. És utána ugyanúgy járunk, mint Dávid, állunk, mint a sóbálvány, ja, hát én jót akartam, bocsánat. És úgy megijedünk az Isten jelenlétől, húzunk kifelé az ajtón. Csak még egyszer ne történjen meg, csak még egyszer közel ne jöjjön az Isten. Mert ha közel jön hozzánk az Isten, és mi nem vagyunk készen, ha mi nem a megfelelő módon várjuk őt, és közel jön hozzánk, akkor baj van. Akkor tényleg belehalunk majd ebbe a közelségbe. Ezért mondtam azt, hogy Isten nagyon szeret bennünket, és néha ezért nem hallgatja meg az imádságunkat. Mikor elkezdjük mondani, mint Dávid az első úton, hogy kell nekem az Istennek a jelenléte, de nem kell a szentség, nem kell a rendelése az Istennek, nem kell a rúd, hogy ez a jelenlét, az Istennel való közösség az én vállamon legyen, hogy a terhét, a súlyát is én hordozzam, cipelje más a súlyát, nekem kell az élvezet belőle. Nem, akkor egy buckán hanyatt esek és belehalok a buckába. Azt mondja Isten, keresd a rendtartása szerint őt. Közel lehet jönni az Istenhez. Csak megvan az útja. Megvan a rendtartása ennek a közelségnek. És ha nem így mész az Istenhez, akkor nem áldás meg, nem élet fog abból fakadni. Csak inkább átok meg, halál. És mi a rendtartása? Mondjuk az új szövetségben mi a rendtartása? Az új szövetségben egészen másképpen közeledtek az Istenhez az emberek. Emlékezzetek Zákeusra. Mit csinált, amikor az Isten közelségét kereste? Fölmászott az első fára. Emlékezzetek Bartimeusra, mit csinált, amikor az Istenhez közel akart menni? Úgy lökdösött el onnan mindenkit az útból. Hát ott próbálták a tanítványok visszafogni, meg elhallgattatni, meg akadályozni. Úgy rakta félre őket, ő ment közel Jézushoz. Neki csak az kellett, hogy az Istenhez közel kerüljön. Aki elé állt, lökte félre. Hát ő elé ne álljon már senki. Ő megy az Istenhez közel. Emlékezzetek arra, ugyan a Bibliánkban az a szirofőníciai pogány asszony, akinek beteg volt a lánya. Ez egy pogány vidék volt, és Jézus tette egy kis kitérőt ott amikor a zsidókot elkezdték őt üldözgetni, elment egy picit kiszellőztetni a fejét erre a vidékre, és akkor megszólítja ott egy pogány nő, és akkor neki mondja azt Jézus, hogy hát én most a zsidókért jöttem el, és hát nem illik a kutyáknak, a fiaknak az eledelét odaadni a kutyáknak, és akkor jön ez az asszony, kit érdekel, hogy te mit mondasz Jézus? Hát a kutyák is esznek a maradékról. Engem nem tudsz lerázni. Engem nem fogsz félreállítani. Én addig nem hagylak téged békén, míg ide nem adod legalább a morzsáit annak a kegyelemnek. Persze ez az asszony volt, természetesen nem a morzsák kellettek neki, sem az egész kenyér kellett neki, de nem lehet ezt félreállítani. Nem lehetett lerázni. Jézus, nem fogsz lerázni engem. Emlékezzetek a vérfolyásos asszonyra. Ott volt a nagy tömeg, Jézus vonal, tehát akkor ő a hátulról ögdösött félre mindenki, csak hogy hátulról megfoghassa a köpenyének a szélét. Neki legalább annyi, hát úgy spriccelte szanaszél a tanítványokat, és furakodott oda, tolakodott. Ez az új szövetségi rendtartás. Közel akarsz menni az Istenhez, így tudsz közel menni, túlsz félre mindent. Hogy oda kerülj végre, mert annyi minden fog eléd állni. A sátán nyomja befelé a gátakat, az akadályokat, és néha a kereszténységet úgy éljük meg, mint valami gátfutás. Ugye állandóan ezt kell csinálni, hogy közel kerüljünk az Úrhoz. Mindig valamit át kell ugrani, mert mindig annyi akadály van előttünk, ami elválasztana bennünk az Istentől, de nem fogsz tudni másképpen közel menni az Úrhoz, csak mint Zákeus, meg Bartimeus, meg ez a két nőszemély, meg még egy csomó mindenki más, aki nem hagyta magát lerázni, nem hagyta magát akadályoztatni, félre söpörtek mindent, mert közel akartak menni az Úrhoz, és ez az egy dolog számított, közel az Istenhez, ez az új szövetségi rendtartás, minden gyűrje ki az életedből, gyűrje le, rúgjál föl azt, ami akadályoz téged abban, hogy oda kerülj az Istenhez. Mert azt kérdezi az Isten ma is, és ez az utolsó kérdés, ami a legelső volt, és én ezzel befejezem a mai estét, és gondolkodjatok, amikor majd nézzük a tűznek a közepét, vagy ott a sötétben beszélgettek kettesével, hármasával egymásnak, azt kérdezi ma este az Isten. Ezt kérdezte valahol minden este, de ma este nagyon-nagyon hangsúlyosan ezt szeretnék kérdezni, hogy drága, kedves erdélyi fiatalok, én kinek kellek közületek? Kinek kellek annyira, hogy megszenteli magát, hogy a rendtartás szerint, és a rendtartás szerint úgy, hogy mindent félre söpörve, addig nem nyugszik, míg meg nem kap. Kinek kellek ennyire? Ki az, aki nem nyugszik meg, nem tűri el, hogy meg ne kapjon engem? Akit nem lehet ma este lelőni, megállítani, sehogy sem. Ki az? Kinek kellek én közületek? Most nem lesz semmi ilyen istentisztelet végi dramaturgia, előrehívás, fölállás, jelentkezés, oldalra menés. Most nem lesz. Amikor majd kimegyünk ebből a teremből, vigyétek magatokkal ezt a kérdést. Holnap majd lesz, megígérem nektek, holnap azért este még lesz. Úgyhogy aki nagyon szeretne fölállni, jelentkezni, imádkozni, előre jönni, oldalra menni, az készüljön holnap estére. Holnap este lesz még ilyen. De ma este nem lesz. Ma este vigyétek magatokkal ezt a kérdést, és gondolkodjatok el Uzzán, Dávidon, ezeken az igazán éhes embereken, akik, amikor megjön az apuci, akkor nem a játékot kérik el tőle, csak ölelgetni akarják, és senki nem állhat az útjukba. Kértem Józsefet arra, hogy énekeljen el egy éneket. Egyedül. Menni fog? Készen vagy? Rá. És én azt kérném tőletek, hogy ne énekeljétek vele, akkor sem ismeritek az éneket. Most nem az a fontos, hogy együtt énekeljünk. Jó, bocsánat. Na, én meg azt szerettem volna, aztán döntsétek el, kide hallgattok. Mind a kettő jó megoldás. Na, mindegy, az a lényeg, hogy amíg az éneklés zajlik, akár énekeltek, akár nem énekeltek, úgy a szívetekben csöndesedjetek el egy picit. Gondolkodjatok el ezen a történeten. Ha kell, holnap, napközben vegyétek elő újból 1 Krónikák 13 meg 15. Dávid két missziós útján. Gondolkodjatok el rajta, és válaszoljatok Istennek úgy magatokban erre a kérdésére. Kellek-e én neked? Most nem az fontos, hogy mi halljuk a válaszokat. Ő hallani fogja. Egészen biztosan hallani fogja. És hogyha esetleg azt mondanád ott a szíved mélyén magadban, hogy igen, nekem te kell lesz, és mindennél jobban te kell lesz, és még az ajándékaidnál jobban is te kell lesz. Én biztos vagyok abban, hogy közel fog jönni hozzátok, hozzánk. És amikor majd az éneknek vége lesz, akkor pedig Sándort kértem meg arra, hogy egy befejező imádságot mondjon.